Lilin grófkisasszony a Louvre-ben járt, és másnap nem győzött rajongani szerelmese előtt, egy vázát látott, amely Orfeust ábrázolta. Okvetlen látnia kell azt az Orfeust. Királyi korona van a halántéka körül, a lepel, amelyet hord csillagokkal van teleszórva, a szája nyitva. Pengeti a lantot, és énekel hozzá. Az egész Orfeus úgy, ahogy van maga. De annyira maga, hogy megborzongtam tőle. Mikor ér rá, hogy együtt elmenjünk megnézni. Feltettem magamban, hogy együtt fogjuk látni. Megbeszélték a napot és az órát. De késő este levél jött a Szentkrik palotából. Anyám nagyon beteg. Most nem tarthatunk órákat, ne jöjjön. Imádkozzék anyámért, aki melegen üdvözli, örökké változatlanul C.S. Mindössze 3 napig tartott az aggódó várakozás. Naponta 2-szer elment a palotába, hogy érdeklődjék a mogorva portásnál a grófné hogy léte iránt. Baptiszt folyton csak azt felelte, a grófné állapota változatlanul súlyos. 4. nap reggel azonban ezt mondta, a grófné meghalt. Ő csak állt a portáshülke mellett, a komor és előkelő kapuajban. Úgy érezte magát, mintha villám sújtotta volna. Első ösztöne az volt, hogy felrohanjon a lépcsőn, és megfogja a zokogó leány kezét. Ha valaha, most mellette kell lennie. De ismeretlen emberek jöttek bizonyára, részvétlátogatók, a kapu elé hintó fordult, a portás arcán látni lehetett, hogy a fiatal zongoratanár most nagyon láb alatt van. Megfordult, és lehajtott fejjel kisompolygott az utcára. Mi lesz most? Szerelmének támasza, szilárd reménye, boldog jövőjének jóságos ígérője eltávozott a világból. A leány itt maradt az apával és fiú testvérekkel, akik hozzá teljesen idegenek, alig látta őket egyszer-kétszer, akkor is a fagyos udvariasság legmerevebb formái közt. Ezekben a napokban minden lecke óráját elmulasztotta. Egész délelőttöket és egész délutánokat egy-egy templomban töltött, s ha jött vagy ment, mindig a Szentkrik palota felé került, bár ott nem volt semmi keresni valója. Tétlenül ő döngött a ház környékén, felpillantott a néma ablakokra, aztán tovább ment imádkozni. A temetésre nem ment el. Soká vívódott magában, de aztán nem ment el. Elviselhetetlennek érezte, hogy ott lássa a koporsó mögött a leányt, és ne állhasson melléje. Maga elé rajzolta, hogyan jelenik meg a ravatalnál Martinyak, a miniszterelnök, hogyan fejezi ki részvétét a család egyes tagjainak, majd jön a király képviseletében Dürá herceg, vagy de Vibray, vagy de Dama, a csoportos arisztokraták utat nyitnak. Lilin gróf kisasszony udvari bókkal köszönti, csak grófok, márkik és hercegek 20-30-50, csak ő nem állhat oda, ő, aki a halott asszonyhoz mindegyiknél közelebb állott, és akinek lelke, élete, világa egy és azonos a ravatal mellett gyászoló leány lelkével, életével, világával. 10 napig csak 1-2 sornyi híradást kapott, septiben odavetett szavak, a szívem ott van magánál és vérzik, C, vagy összesen egyetlen szó a finom papíron, imádom, C. De a 10. napon a gróf titkárjától kapott levelet. A gróf súlyt helyez arra, hogy a grófnő zenei tanulmányai tovább folytatódjanak, ezért monsieur szíveskedjék az órákat a holnapi napon a régi rend szerint megkezdeni. Felment. A megszokott szalomban gyászruhással lépett elébe a leány. Még kezet sem nyújtott, és ő hálás volt érte, inkább fájdalom lett volna az illendőség előírta futólagos kézfogás, ha már nem tarthatták egymás kezét erős és bátorító szorítással hosszasan. Mert az anya elárvult helyén egy erősen risporozott öreg dáma ült. Engedje meg, nagynéném, hogy bemutassam mesteremet, Liszt urat. Az öreg dáma a gyászos házhoz illő komolysággal bólintott. Nyilván az ő hivatása volt az órákon a kötelező kártetám jelenlétét szolgáltatni. Könyv volt az ölében, miután lornyettjén megtekintette a zongoramestert, mindjárt visszafordult az olvasmányhoz jelezvén, hogy neki a fiatalemberhez semmi köze, ő hivatalosan ül itt. Ők leültek a zongorához, a leány játszani kezdett. Ez borzasztó, súgta a fiatalember, nem beszélhetünk, de igen, nyugodtan, nagyot hal. Szeret, imádom, sokat szenvedett, még most is, ha maga nem lenne, talán meghaltam volna. Mi lesz velünk? Bízzunk és imádkozzunk. Szegény mama utolsó órájában is a mi boldogságunkra gondolt. Igen, nagy dolog történt. Micsoda? A leány zongorázott tovább, nem néztek egymásra, halk hangjukat az öreg dáma nem hallhatta. Az történt, hogy a mama mindent elmondott a papának. Mit mindent? Elmondom, szóról szóra ott voltam. Tudtuk, hogy a mamának vége, ő is tudta. A kezét is alig volt már képes mozgatni, de ahhoz még volt ereje, hogy beszéljen. Intett a fiúknak, hogy menjenek ki. A szemejárásából megértettük, hogy csak engem akar maga mellett, meg a papát. Mikor a fiúk kimentek, én megfogtam a kezét, és ő ezt mondta papának. Drágám, van hozzád egy utolsó kérésem. Lilin és Liszt szeretik egymást, engedd, hogy boldogok legyenek. De alig lehetett érteni, a papa azt mondta rá, igen, drágám, hogyne, csak most nem szabad beszélned. A mama lehunyta a szemét, és többet ki sem nyitotta. A fiúk aztán bejöttek, és ott álltak. Én végigfogtam a kezét, körülbelül egy óra múlva meghalt. Alig lehetett észrevenni, mikor halt meg. A fiatalember suttogó hangja rekett lett az izgalomtól, szóval a gróf beleegyezett. Nem tudom magam tájékozni. Velem erről nem beszélt, az egész dolgot egy szóval sem említette, és nem is kérdezett semmit. Tegnap elhatároztam, hogy szóvá teszem én. Bementem hozzá, és megkértem, hogy a zongora órákat folytathassam. Csak bólintott rá, és mindjárt behívatta a titkárt és iratott magának. Más nem történt. Vagyis most hányadán állunk? Nem tudom. Lehet, hogy a papa beleegyezett, csak most még nem akar szólni. De lehet, hogy a mama utolsó kérését nem értette, vagy nem hallotta, csak éppen válaszolt rá valamit. Majd meglátjuk. Az egyetlen, amit tehetünk, várni. Vártak. A leckeórák rendje az új formában is kialakult, és sőt, igen, nagy változás történt. A gróf kisasszony rávette a nénit, akire az elfoglalt apa a leány dolgainak teljes beosztását rábízta, hogy az órákat tegyék át diné utánra. A palotában 6-kor szolgálták fel a dinét, néni és a leány külön ettek, 6:30 már kezdődhetett az óra. A néni ebbe azonnal belement, mindegy volt neki, de nekik nem volt mindegy. Franciának este nem voltak órái, szabadon maradhatott akármeddig. Így aztán zenéltek 7:30-8, de utána beszélgettek 9 is. A fiatalember minden áldott nap 6:30 megjelent a palotában. És már az új rend 3. napján az történt, hogy a néni 8 óra felé elszundított a karosszékben. Falun élt eddig, s megszokta, hogy reggel 4 ébred. Ilyenkor már legyőzhetetlenül álmos volt. Miért nem fekszik le? Kiáltotta fülébe a gróf kisasszony. Miért gyötri magát itt a karosszékben? Liszt még egy 15 percet marad, és akkor megyek én is lefeküdni. A néni habozott, de a fiatalembert nagyon megszerette, és a korai lefekvést meg éppen imádta. Nem tudom, hogy mit szólna, atyát, a papát bízza rám, csak feküdjék le nyugodtan. Végre is az álom vágya győzött az öreg dáma habozásán. Elment, 2 maradtak. Beszélgettek 9 óráig, és ez így ment ezentúl minden este. Álmodni sem tudtak volna szebb és boldogabb estéket. A néni a zongoraórák elején ott ült egy kissé, tessék-lássék, aztán szedte könyvét, lornyettjét, tubákos szelencéjét, rózsafüzérét, és nesztelenül eltűnt. Hosszú-hosszú hetek kimondhatatlan boldogsága következett. A meghitt esti órákban úgy tárták ki egymásnak lelkük legtitkosabb bensejét, mintha a tökéletes lelki mesztelenség valami sóvár vágya hajtaná őket. Elmondták egymásnak 17 éves életük eddigi folyásának az emlékezetben felkutatható minden egyes részletét. Lassanként annyira ismerték egymást, hogy olykor mind a ketten meglepődtek, ha az egyik elmondott valamit, a másik azonnal helyeket, adatokat, neveket tett hozzá, amelyeket már kívülről tudott. És mind a kettő szerelme nőtt. Minden nap azt hitték, hogy elérkeztek odaadó rajongásuk tökéletes csúcsára, másnap mégis érezték, hogy még jobban szeretik egymást. A fiatalember szenvedélyes szorgalommal művelte magát. Zenében ő vezette a leányt, de olvasmányok dolgában az vezette őt. Tervszerű sorrendben olvashatott vele történelmet, művészettörténetet és szépirodalmat. Minden nap hosszan megvitatták az olvasottakat. El vagyok bűvölve magától, Franci, mondta néha a leány. Olyan eszes és fogékony, hogy nem győzzön bámulni. Elég egy könyvet átfutnia, már rögtön látja a lényeget, és többet tud belőle, mint amennyire engem 5 nevelő és nevelőnő tanított. Maga nem értheti meg, hogy micsoda boldogság egy leány számára, ha felnézhet arra, akit szeret. A fiatalember gondolatain homályos kép cikázott végig. Arisztokraták előtt alázatosan hajlongó apja. Felsajgott benne, amit olyankor megszégyenített büszkeségében szenvedett, és most diadalmasan újongott benne az elégtétel. A francia grófi miniszter egyetlen leánya, szemefénye, a hófehér tündérkisasszony hódolattal néz fel rá, a doborjáni számtartó fiára. És forró hálát érzett a leány iránt, akitől ezt a balzsamot kapta érzékeny büszkeségű lelkének legtitkosabb és legsajgóbb fájdalmára. És a szerelemről beszéltek, a világról, Istenről, a lélekről. Mint két komolykodó angyal a legszebbet, a legnagyobbat, a legtisztábbat keresték mindenben. Csak ujjaik érintették meg olykor egymást. A fiatalemberben néha édes és forró sóvárgás támadt, hogy arca odaérjen, ha csak annyira is, mint a lehelet a leány arcához, de ha ránézett a légies leányra, aki rajongó beszélgetéseikben még jobban átszellemült és szinte testetlenné vált, azonnal mélyen megbánta vágyát és elhatározta, hogy még a gondolatot is meg fogja gyónni. Már annyira ismerték egymást, és annyira egyek voltak, hogy néha csak egymásra kellett pillantaniuk. Én is azt gondoltam, most mondta mosolyogva a leány, amit maga gondolt. És meg se mondták, mire gondoltak, annyira bizonyos volt, hogy egymás eszével eszmélnek, és egymás szívével éreznek. Mégsem tudtak eleget beszélni soha. Együtt töltött óráig kezdtek kitolódni. Már 10-ig maradt a lánynál, már 10:30-ig. Megtörtént, hogy anyját, aki rendesen megszokta várni, már nem találta ébren. Lisztnét elnyomta a sokat futkosó és folyton matató háziasszonyok esti fáradtsága, lefeküdt. A fiú látta, hogy az ajtó felső vonala nem világos, márpedig saját szobájába csak anyjáin keresztül juthatott. Nagyon elszégyelte magát, hogy most megzavarja álmában azt, aki érte dolgozik egész nap. Gyengétségében fogta magát, leakasztott minden felső ruhát, amit a fogason talált, letette az előszobában anyja küszöbére, és boldogan imádkozva ott aludt el. Másnap reggel nagyokat nevetett, mikor anyja nem győzte korholni, hogy túlzásba viszi a gyermeki figyelmet, és összetöri magát a kemény padló. Egyszer 11 óráig maradt szerelménél. Chateaubriand katolicizmusáról vitatkoztak, és úgy belemerültek, hogy nem figyelték az órát. Lent a kapuajban már sötét volt a portás páholya, kénytelen volt Baptistot felzörgetni. A portás nagysokára kászálódott elő lompos alsóruhában, szuszogva hozta a gyertyát, fél kezében, másikban a kapukulcsot. Látszott rajta, hogy nagyon mérges, amiért álmából felzavarták. A fiatalember jó éjszakát kívánt neki, de Baptist nem válaszolt rá. Egy pillanatig még nyitva tartotta a kaput, mintha várt volna valamit, aztán úgy becsaptott, csak úgy döngött. Franci vállat vonva indult neki a nyári éjszakának. Boldogságában súlytalannak érezte magát. Lebegve haladt a sötét utcákon. Másnap gondosabban vigyázták az órát, 10-kor búcsúztak, s pár napig nem is maradtak fent tovább 10-nél. De egy este arról kezdtek beszélgetni, hogy melyiküknek mi a legrégebbi emléke. A gróf kisasszony arra emlékezett, hogy mikor még nem volt egészen 4 éves, egy napon izgatott lótás-futás támadt a palotában, mert a száműzött Napóleon váratlanul visszatért Párizsba, őt őrizetlenül hagyták, s magára rántott egy nagy virágos vázát. Franci is elmélyedve kutatott emlékei közt, és elkezdte mesélni a cigányokat. A zongorához is leült, és hosszú zenei magyarázattal igyekezett fogalmat adni a leánynak arról, hogy az ő hazájában, Magyarországon mit jelentenek a cigányok. Volt egy szerzeménye is, amelyet a gyermekkorában hallott magyar nótafosztányokra épített, azt eljátszotta 3-szor is, magyarázta a sajátságos hanglétrát, a harmonizálás különös színeit, és főként a rapszódikus, zabolátlan ritmust. A leány imádatos nézéssel hallgatta. Ő pedig csak játszott és beszélt. Annyit beszélt, hogy a végén alaposan belefáradt. Ekkor az órára pillantott, s rémülten ugrott fel. Szent Isten, 11:30 elmúlt. Sebben lobbal búcsúzott a kapuajban, megint hosszasan kellett zörgetnie. Baptist ezúttal igen sokáig váratott magára. Látszott, hogy szándékosan. Mikor végre előjött, leplezetlen méreggel morgott valamit, amit nem lehetett megérteni. Franci kínosan érezte magát. Érzékeny volt arra, hogy éppen ennek a háznak szolgája nem tiszteli eléggé. Portás még kapunyítás közben is folyton dohogott, és kinyitván a kaput megint várt. A fiatalembernek elfogyott a türelme. Akar valamit mondani? Szólt rá éles hangon. A portás nem válaszolt. Sötét gyűlölet ült az arcán, amelyet megvilágított a lobogó gyertya. Bevágta a kaput hatalmasan, s még kihallatszott, amint odabent szitkozódik, de most már hangosan. A szégyenben maradt távozó ott állt a kapun kívül tehetetlenül. Ford benne az indulat. Szeretett volna dörömbölni a kapun, hogy a szemtelen ember visszajöjjön. De észbe kapott, hogy nem tanácsos éjszakai botrán csinálni. Sarkon fordult és elindult a Faubourg Saint-Germain szigorúan sötétlő palotái között. Holnap majd megmondja a magáét annak a fickónak. De másnapra hirtelen felindulása elpárolgott. Elhatározta, hogy mikor elhalad a portásülke mellett, oda se fog nézni. Csak hogy oda kellett néznie, Baptist kilépett a fülkéből és elébe állott. A gróf úr kéreti szíveskedjék egyenesen az ő dolgozó szobájába menni. Itthon van. Meglepetve vágott a lépcsőnek, hirtelen rajzó gondolatai közt felötlött a lehetőség, talán itt az alkalom, hogy megkérhesse szerelmese kezét. Nem lehetetlen, hogy Lilin és apja közt valami döntő beszélgetés zajlott, és minden jel arra mutat, hogy kedvező választ remélhet. A gróf a dolgozószoba közepén állva fogadta. Kurtán biccentett köszöntésére, nem adott kezet, és nem ültette le. Tudomásomra jutott, hogy maga a késő éjszakai órákig szokott a leányom társaságában tartózkodni. Igaz ez? Igaz. És maga ezt megengedhetőnek tartotta? Ha formák ellen vétettem, tisztelettel bocsánatot kérek, de előbb-utóbb úgyis meg kell mondanom, hogy a grófnő és én szeretjük egymást, és ha a leányommal már beszéltem, vele már közöltem, hogy erről a képtelenségről le kell tennie, közben magával is. De bocsánat, miért képtelenség? Nem értem, hogy ezt kérdezheti. Maga igen kitűnő zongoraművész, de már engedjen meg. Az én leányom igazán nem arra való, hogy egy művész félére vagy ilyesmire gondolhasson. Az én leányom rangjához és vagyonához illően fog férhez menni. Maga is majd talál magának egy na különben ehhez semmi közöm. Az órákat ezennel beszüntettem. A fiatalember elsápadt, nehezen hebegve kereste a szavakat. De bocsánat, a boldogult grófné, ő a halálos ágyán az, ő utolsó kívánsága. Igen, ezt a leányomtól is hallottam. Lehet, hogy boldogult feleségem mondott ilyesmit, de nem tulajdonítottam neki semmi fontosságot. Ő erősen lázas volt, nemigen tudhatta szegény, hogy miket beszél, de különben is a házban félbeszakította önmagát, mert a fiatalember halálsápat arcán két könnycsepp körtült lefelé. Sajnálom, hogy egy képtelen gondolatba ennyire beleringatta magát. Talán én is hibás vagyok. Gondolhattam volna arra, hogy ebben a korban egy leány mellé vigyázatlanság magát oda tenni. De én nagyon el vagyok foglalva. Egy szóval, ha jár magának valami, azt majd elküldetem, a leányomat többé nem láthatja. Soha többé, tört ki fuldokolva az ifjú kérdése. Természetesen soha többé. Hogyan képzelte ezt? Sajnálom, ha keményen kell beszélnem, de ebbe a házba maga többé nem jöhet. Kár is próbálkoznia, a portás tudja a kötelességét. A keserű és kétségbeesett bánat azonnal szikrázó düvé változott. Ön szólt a portásnak? Természetesen. Ez fölösleges volt, uram. Elég lett volna nekem szólnia, nem kellett engem egy szolga előtt így megalázni. A leányához semmiféle módon nem fogok közeledni, még ha belehalok sem. Efelől nyugodt lehet. Én előkelő ember vagyok, és állom a szavamat. Ön azonban most arra kényszerít engem, hogy odalent elmenjek annak a szolgának a vigyorgása előtt. Ön, uram, nem előkelő ember. Azzal hevesen megfordult, és könyvben úszó arccal kirobogott. Térdei idegesen remegtek. Gyal kielégülés helyett, hogy gőgösen odavágta magáét ennek az embernek, tehetetlen mardosó dű vonaglott benne. Mert magával vitte Saint-Cricq gróf utolsó pillantását. Ez egy sziklaszilárd, nyugalmú és megtámadhatatlan ember gúnyos és közömbös pillantása volt. A grófé, a miniszteré, a francia péré, akit egy izgága muzsikus nem sérthet meg. Az eső sem sértheti meg, amely rácseppen a kabátjára, minden hiába ezeké a túlerő. És még el kellett mennie a portás előtt. Csikorgó fogát összeharapta, rohanva ugrott le a lépcsőfokokon, és magában mondogatta, csak ezen az egy-két pillanaton essék túl. A páholy mellett elfordította a fejét, rohant, arcán ömlöttek a könnyek. De ha nem látta és tudta, hogy az az ember győztes kárörömmel vigyorog utána. Még az utcán is rohant. Kemény haraggal határozta el, hogy nem néz vissza az ablakokra, csak akkor lassította rohanását, amikor befordult a mellékutcába. De akkor megint elkezdett sietni, hogy mennél hamarabb templomot találjon. Gyorsan átgondolta, hol a legközelebbi templom. Csak nem gondolkozni, még odaért, csak visszafolytani erőszakkal a bánat, a megaláztatás gondolatait. Mihely templomba ér, ott már könnyebb lesz. A járókelők utána fordultak, nem gondolt vele. Sietett könnyezve és zihálva, hosszú haja lobogott utána, végre berohanhatott egy templomba, és mint az üldözők elől menekülő vad, amelynek sikerült barlangját elérni, megkönnyebbülten vetette magát térdre az első mellékoltár rácsánál. A rácsra tette két karját, arra a fejét, és hangtalanul, de görcsösen rángatódzó vállal elkezdett zokogni. Uram, mondta fájdalmas szemrehányással, minden elveszett. Hát te nem szeretsz engem. Én azt hittem, hogy szeretsz.